A hétvége, ez megint egyik oldalról intenzív volt, mert húsvét, és jót tett a szünet is, nagyon sok gondolat, pluszban még érkezett, és ezzel neki bele tudjuk vágni a fejszét a második negyed évbe. Ez hihetetlen.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Legalábbis én úgy érzem, hogy nagyon-nagyon gyorsan eltelt az első három hónap, de ez lehet, hogy ez egy életkor kérdése. Minél idősebbek vagyunk, annál rövidebbek így a negyed évek. A tőkepiacon 2024 első negyed éve az nagyon erős volt, 2019 óta a legerősebb negyed év volt a Standard & Poor's Index oldaláról nézve, plusz 10%-kal emelkedett csak egy negyed évbe az index. 1920 óta a 14 legsikeresebb negyed évbe számolható ez az első negyed év. Nem is számítottam ki, hogy hány negyed év volt, ez egy elég egyszerű képlet, de mindegy. Tehát a 14 legjobb volt, és hát mintha síneken menne a Standard & Poor's Index. Aktuálisan így a lehetőség kockázat relációja az inkább a lehetőségeknél van pozicionálva tovább is, főleg azért, mert a gazdaság az elég erős, főleg az amerikai gazdaság nagyon erős, 3,4% növekedés az aktuális prognózis, plusz a következő 12 hónapban a piac kamatcsökkentést vár el, az már szinte lényegtelen, hogy valójában lesz-e 3, vagy lehet, hogy lesz egy szimbolikus 1, ha egyáltalán, tehát ez az, amit látunk a gazdaság oldaláról. Emellett várnak egyre többen korrekciót. Az ideális verziója a korrekciónak az lenne egy várhatatlan, egy olyan eseményből, ami magában lényegtelen, kvázi mint egy pillangó szárny csapása, ami aztán kinövi magát egy hirtelen, gyors flash crash verzióba. Ez lenne a kívánság. Csak ezt ugye többször tudjuk, hogy a tőkepiac az nem kívánsági koncert. Tehát ez lenne az ideális egy várhatatlan eseményből egy gyors levegő kieresztés. Mert azután azok is, akik erre számítanak, akik ezt kívánják is, akiknek megvan a cash tartalék is, megvan a kívánságlista is, hogy azután akkor lehessen a piacba belevásárolni. A másik verziója ugye egy korrekciónak az a fájdalmasabb, az a szalámi taktika szerint, amikor nem korrigál ereget a piac, hogy már ezt korrekciónak nevezzük, de nem is lendül fel olyan erősen, hogy ez azután egy nagyon erős rebound legyen, mert hát még nem indul el ugye a nagyobb tőke azért, mert az nem volt elég korrekció, de azután jön megint egy enyhebb visszaesés a piacba, és akkor így erodálódnak az árfolyamok, és telnek a hetek, telnek a hónapok, és akkor lassan kezd az a hangulat beérkezni, hogy hát akkor ez nem-e, most megint fordult a bika piac egy medve piacba, és akkor esetleg most erre kellene reagálni. A konklúzió mind a két verzióból az, hogy azt az ideális időpontot megtalálni, amit sokan szeretnének, hogy de akkor szállok ki, amikor ideális, hogy akkor majd a korrekcióban ne legyek benne, ez nonsense. Ez nonsense a meglepetés verzióba is, és nonsense a lassú erózió verzióba is, tehát egészen más tervek szükségesek. És ez egy pár beszélgetéshez vezet, ami így most a húsvéti hétvégén volt baráti, családi körökbe is. Az első, hogy az a projektem, amit március 3-án indítottam, vagy 4-én, hogy minden nap a kapcsolatkörömből egy olyannak kiküdtem egy podcastot, akiről az volt az érzésem, hogy még nem ismeri a podcastokat. Fantasztikus beszélgetések, kérdések, visszajelzések érkeztek, tehát ezekre lehet, hogy még néha ki fogok térni, de a projektet nem állítom meg, hát nonsens lenne, tehát a Nvidia-nak a CEO-ja azt akarja eladni mindenkinek, mint vizionális képet, hogy mindenki ilyen adatbázis aranybányán ül, és mindenkinek ezért kell az ő lapátja, akkor azt kell mondjam, hogy én ilyen kapcsolati aranybányán ülök, mert a gondolatok, a kérdések, a visszajelzések, új létrejött beszélgetések fantasztikusak voltak, tehát persze, hogy nem állítom ezt meg, hanem ez fog menni tovább, és ezt már mondtam többször, hogy ez nem volt egy marketing projekt, nem volt egy lead generálási projekt, de hát úgy érzem, hogy nonsense lenne ezzel nem menni tovább egyszerűen. Ja? Aztán majd lehet, hogy itt ott még felbukkan egy pár kapcsolat. Ha megnézem, és abból a több ezer kapcsolatból, ami így megvan, az még egy hosszú téma lesz, mert maradok amellett, hogy naponta konzekvensen egy új kapcsolat kiküldése. És így a hétvégi beszélgetésekből alakultak megint olyan gondolatok ki, hogy egy olyan összefoglalót indítok ma el, ezzel ma biztos, hogy nem tudom befejezni, mert túl sok a gondolat benne, amit már egy ideje, nem is én, de tőlem magamtól jött az inspiráció, hanem az egyik nagy én példaképemtől jön, az inspiráció Ron Carson, akik podcastokat már hosszabb ideje hallgatnak, azt hallották a nevét, vele legelőször 1995-ben érinkeztem. Ron Carsonról jelent akkor meg egy cikk, hogy mint fiatal financial planner, az egyik legsikeresebb a pénzügyi tervezője Amerikának, és azután ő kiépített egy nagyobb, hát azt lehet mondani, impériumot. A központja nem is valahol San Francisco-ba vagy New York-ba van, hanem valahol ilyen falusi regióba, a háttérvilágba, és onnan dolgozik. És Ron Carson nekem a válasz arra a kérdésre, amit néha kapok, hogy ha annyira jól megy, akkor miért van ráutalva az illető, hogy még csinálja tovább a dolgokat. És ezt a kérdést általában olyan emberektől kapom, akiknél az érzésem, hogy ők bármit is megtesznek azért, hogy valahonnan pénzt összekotorjanak, de azért remélik azt az egy nagy dolgot, ami őket majd megmenekíti abból a kvázi nyomorból, és hogyha valami nagyon jó lesz, akkor ők többet nem kell dolgozzanak. És azt is látom, hogy azok, akiknek többről szól az életük, mint csak valahogy a hónap végére elég pénzt összekapirgálni, azoknak több mondani valójuk van, és persze mindegy, hogy mekkora a sztori, az egészet viszik tovább, és így mennek tovább. Tehát Ron Carson többször én követem, kapcsolatban vagyok most már vele is, és követem a newsletterét, és ahogy fejlődik az egész. És van egy pár olyan gondolat, ami a befektetőknek fontos, ezeket mind nem fogom kommentálni, de így egyenként, amit így időközben összegyűjtök, ezt megint a hétvégén kézbe vettem, főleg akkor, amikor a piacok annyira erősen elkezdenek szárnyalni, és megjelennek új befektetők, akiknek még nincsenek meg a tapasztalataik, és nagyon-nagyon lazán kezelik a kockázatot, akkor az egyik legfontosabb felismerése Ronnak is, hogy a tapasztalat az befolyásolja a kockázatkezelési érzésünket. Olyan emberek, olyan befektetők, akiknek nem volt rossz tapasztalatuk, akik még nem égették el a kezüket, azoknak egészen normális, hogy ők a kockázatokat sokkal lazánban kezelik, nekik fejbe kockázat nincs is, mert még nem volt meg az a tapasztalat, és akinek már megvolt a tapasztalata, az érthető, hogy a kockázatokat sokkal óvatosabban is kezeli, ezért a portfólió összeállításba az individuális élethelyzet mindig fontos, hogy bekerüljön, a pénzügyi szituáció, az anyagi helyzet fontos, hogy belekerüljön, az időhorizontok fontosak, hogy benne legyenek, de ami a legfontosabb, a saját érzés, hogy mennyire érzem jó magam azzal, ami össze van állítva, ez egy lényeges része egy jó portfóliónak. A saját kockázati reflexeink ellen dolgozni fölösleges, mert ebből nem tud kialakulni az a jó érzés, és ez szerintem mindig fontos, hogy mindegy, hogy milyen elemek vannak a portfólióban, ez úgy legyen összeállítva, hogy az az érzésem legyen, mint befektető meg, hogy ezzel jól érzem magam, ezzel látom, hogy jobb lesz a jövőkép is, és megfelelő irányba fejlődik. Mikor erről beszélgetek, akkor nagyon sokan azt mondják, hogy jó, de hát én azt hittem, hogy a befektetések azok ilyen hideg, számok, semmi emóció nincs bennük. A befektetés és a tőkepiac még mindig, és ebben majd későbbi pontokban rá fogok térni, hogy a tőkepiac az nincs manipulálva. Ami manipulálva van, az a mi emócióink. És ezért nagyon fontos, hogy ezt elfogadjuk, hogy az emóciók a befektetéssel összefüggésben nagyon fontosak. Miért? Vegyünk csak példaként, hogyha valaki ma pénzt szeretne félretenni, akkor egy emócióról ő először le kell mondjon. És ez a fogyasztási emóció. A fogyasztási emóció az általában pozitív. Mindegy, hogy most valaki elutazik valahova, egy házat vesz, egy autót vesz, ruhát vesz. Tehát amikor költünk, és kiadjuk a pénzt, és ezért megveszünk valamit, az általában mindig valamilyen emóciót hoz, és ezért, ha befektetünk az első pillanatba, az egy negatív emóció, hogy lemondtunk a fogyasztásról, plusz az, hogy egy értékpapírszámlán valahol van valami, az magában még nem emóció. Az maximum egy vizionális emóció, hogy majd később lesz több, de ez egy másik téma, ugye, ami kritikus, a hosszú táv, az szépen hangzik, de rövid távú eseményeket kell túléljünk azért, hogy elkerüljünk a hosszú távhoz. Ezért nagyon fontos, és remélem, hogy itt a podcastok is hozzá tudnak ahhoz járulni, hogy a befektetés, a gazdaság, a portfólió összeállítás, ez legyen pozitív emócióval összekötve. Már lehet, hogy az is egy pozitív emóció lehet, hogy van egy pénzügyi tervezőm, akivel meg tudom ezt tervezni, meg tudom beszélni, megvitatjuk, hogy milyen szemszögből állítjuk össze a portfóliót, és ez egyedi. Főleg, amikor így családok találkoznak húsvét idejében, akkor most a hétvégén is jött olyan visszajelzés, hogy János úr, annak az ismerősömnek miért van az, és nekem nincs, ön az miért nem javasolta, vagy fordítva, és nagyon sokan belemennek ilyen vitákba is, hogy próbálják a saját termékeket védeni és rábeszélni a többiekre, ahelyett azt mondanák, hogy ez az enyém, mert ez az enyém, és maximum, mit tudom, hogyha az öltönyömet felveszem, akkor ez az én öltönyöm, és ez rám van szabva, maximum arról a szabóról tudok beszélni, aki képes egyedileg rám szabni az öltönyöt, hogy ez perfekten álljon nekem, de ez nem kell másnak. Ja, mert nem is passzolna. Miért? Hát azért, mert más a mérete, mások a dimenziók. És ugyanez van a befektetési témában is, tehát az emóciók nagyon fontosak, főleg akkor, hogyha jönnek meglepetések, jönnek rossz hírek, akkor ezt valamilyen formában akkor tudom csak balanszba tartani és nyugodtan, hogyha megvan a megfelelő gondolatom és elképzelésem a portfóliómhoz. Mert ha nem olyan reflexek kerülnek előtérbe, hogy rossz időben rosszul döntök. És mikor így a hétvégén írtam össze egy pár gondolatot a podcastokra, akkor egy olyan kijelentés került a kezembe, amit az elmúlt 35 évben még sehol nem hallottam, de mégis tetszik, hogy a befektetések azok olyanok, mint a szappan. Minél gyakrabban kézbe vesszük, annál kisebb lesz. És ez arra a lépésre van rátéve, hogy állandóan ide-oda rakni, és állítólag idealizálni az egészet, hogy magas szinten kiszállni és mély szinten beszállni, ez elméletileg mindig olyan egyszerűen hangzik, de magas árfolyamoknál kiszállni, ez azt jelenteni, hogy jó hangulatba és dübörgő piacba kiszállni, És azután mély árfolyamokon beszállni azért nagyon nehéz, mert akkor negatív a hangulat, az árfolyamok azért vannak lenn, mert nincsen vétel, megvannak a negatív hírekkel teli a piac, és tehát ezért ez az ide-oda rakás, az negatív hatása van a portfóliókra általában. Az érdekes, hogy ez nem azt érinti, hogy nem azt érti, hogyha valaki rendszeresen havonta bele vásárol, mert plusz tőkét fektet be, vagy hogyha rebalancing oldalról nyereségeket részbe realizál, nem az egészet, tehát 100%-ba kiszállni és 100%-ba beszállni, hanem résznyereségeket vesz ki a piacnak a részéből, nem erről érinti, nem ezt érti ez a kijelentés, hanem a túl szűk portfóliót ide-oda rakni, és ezzel azt hinni, hogy ez jobb lesz, általában nem. És van még egy nagy naivitás, ami újra és újra megjelenik befektetőknél, főleg azoknál, akiknek nincsen valójában meg a saját ötletük a befektetési portfólióhoz, és csak egy értékesítőnek egy termékét vették meg. Ez a nagy naivitás az, hogy az emberek azt mondják, hogy oké, akkor most ráveszem magam, megvettem a terméket, és akkor most itt vagyok, befektettem, és akkor mostantól emelkedjen a piac. És hogyha nem fog emelkedni, akkor ez nem jó. Akkor megadom az időt, ha addig nem történt meg, akkor kiszállok meg. Ez hozzatartozik így a nagy naivitásokhoz a piacokba. Warren Buffettnek is volt egy kijelentése, ami pont passzol ehhez, hogy intelligencia az nem garancia a sikeres befektetésekhez. Warren Buffett egy valamelyik könyvében azt mondta, hogy a befektetés az nem egy olyan játék, ahol az, akinek 160-as IQ-ja van, biztos nyerni fog egy 130-as IQ ellen. Az fog sikeresebb lenni, aki az ösztöneit, a reflexeit, a negatív reflexeit kontrollálni tudja. Nagyon sok olyan intelligens embert ismerek, aki újra és újra a saját reflexei ellen kell küzdjön, vagy kellene küzdjön, mert a saját reflexeivel készíti ki az utolsó métereken mindig magát. És ez is, hogyha valaki valamit hosszú ideje csinál, az még nem garancia arra, hogy neki van tapasztalata, vagy tanult ebből. Abba is sok embert látok, aki hosszú időre ugyanazokat a hibákat követi el, és ugyanazokkal a lépésekkel újra és újra csapdába lép, vagy mert tanácsadás ellenálló, állandóan azt hiszi, hogy ő egyedül tud mindent a legjobban megoldani, és immun az ellen, hogy valakikkel esetleg néha beszélgessen. És ezt az előbb is már mondtam, ugye hosszú távú, ezt mindig halljuk, hogy hosszú időbe kell gondolkozzál, a probléma csak az, hogy az élet az rövid eseményekből tevődik össze, és a kérdés az, hogy milyen stratégián van, hogy ezeket a rövid eseményeket hosszú távból tekintsen meg, és ne menjek ebbe a rövid csapdákba bele. Erre sincs szerintem egy ideális stratégia, úgy, mint a perfect stratégia nincs, a perfect portfólió nincs, hanem egy személyre szabott minél szélesebb portfólió összeállítás van. Ez is fontos Ron Carson oldaláról, többször lehet ezt olvasni, hogy egy termék az nem portfólió, és egy portfólió az még nem egy terv. Tehát sokkal többet kell a témákkal, a befektetésekkel foglalkozzak azért, hogy kialakuljon ebből egy stabil, szélesen összeállított egyedi terv. Gyorsan meggazdagodni, az a legtöbb esetben azt látom, hogy az nem egy áldás, hanem inkább egy, most magyarul nem is tudom, hogy mondják, a fluch az, tehát maradok a hátránynál, de valaki majd biztos megírja nekem, hogy a fluch az mi, ezt biztos lefordíthattam volna, de most nem néztem meg. Aki hosszú időn keresztül lassan épít fel portfóliókat, annál kialakul automatikusan egy egészen más emóció, egy egészen más kapcsolat a pénzhez, mint hogyha valaki nagyon gyorsan vagy túl gyorsan a pénzhez kerül. És még van egy gondolat a mai podcastban, mert úgysem tudok végigmenni minden ponton, de ezt újra és újra látom, hogy minél gazdagabbak befektetők, minél nagyobb vagyonon ülnek, annál több energiát fordítanak arra elég makacson, hogy vagy semmit, vagy minél kevesebb adót fizessenek. És ezen keresztül a legtöbben, hogy ezt próbálják, egyre több és több problémába keverednek bele, mert olyan rendszerek ellen kell dolgozzanak, és persze, hogy vannak olyan szolgáltatók, akik pont ezt a víziót eladják nekik, hogy akkor a mi megoldásainkkal ki tudod kerülni, és meg tudod akadályozni, és nem fogsz fizetni, és akkor ide és oda pakolj át mindent, és így struktúráljad. Akik már hosszabb ideje hallgatják a podcastokat, azok lehet, hogy az én hozzáállásomat ismerik, hogy néha érdemes kibékülni azzal, hogy hol van az életem központja, és annak a helynek mik a játékszabályai, mi az ára, és azt néha megfizetni nagyobb nyugalmat hoz, mind állandóan azon próbálkozni, hogy mindenből kibújni, és ez sok esetben legalábbis azt látom, hogy ez sokkal több problémát hoz, mint megoldást. És látom is, hogy az idő már kiszaladt megint a kezemből. Az utolsó gondolat, amivel majd hónap fogom folytatni ezeket a gondolatsorozatokat, ez pont passzolni lezárás, hogy befektetni az nehéz, de az ironikus ezen a kijelentésen, hogy befektetni nehéz, hogy ha beláttuk azt, hogy nem egyszerű, akkor egyszerűvé válik a befektetés. És hogy ez mögött mi van, ezt majd holnap megnézzük. Kellemes napot, sikeres, rövid hetet kívánok mindenkinek. A hónap reggeli PFS Kávézat podcastig.